Hetes stúdió. Azoknak, akiknek nem elég a hallgatás öröme.
És itt van a Megbeszéljük stábja. Selmeci János a Klubrádió képviseletében, Bolgár György a Klubrádió képviseletében, és György Zsombor, a Magyar Hang főszerkesztője, úgyis mint Schmidt Mária zaklatója. Szervusz.
Szervusz, köszönöm szépen ezt a kitüntető címet.
Ha már itt tartunk egyébként, van egy jó hírem, a Blikben lehet olvasni. Ugye jó hír, ez egy ilyen kommunikációs fogás mostanában, mindent ezzel adnak el. Azt mondja, jó hír a márciusi nyugdíjakról, ez jelent meg. Szerintetek hogyan folytatódik?
Meg fognak érkezni?
Igen. Igen.
Értem el a Fidesz kommunikációja.
Jó hír a márciusi nyugdíjakról. És szépen leírják a cikkben, hogy meg fognak érkezni. Ez komolyan.
Ez tényleg?
Mondjuk egyébként ez igaz, mert korábban is, mikor ugye a utalás napja hétvégére esett, ezért már pénteken utaltak, de ez mióta világ azóta az így van, akkor is ez volt az üzenet, hogy jó hír, egy nappal előbb megérkezik a nyugdíj.
Van egy másik jó hír, még tavasz is lesz ebben az országban, de nem véletlenül. Na jó, kezdjük.
Nem véletlenül, Orbán Viktor jó voltából, nem?
Sütni fog.
Na, jól van.
Azt mondja, hogy Orbán Viktor, ha már itt tartunk, egyetlen uniós tagként nem szavazta meg az unió védelméről és Ukrajna támogatásáról szóló csomagot a rendkívüli csúcson. Antonio Costa, az Európai Tanács elnöke, igen, köszönöm szépen, azt mondta, hogy Magyarország elszigetelődött. Orbán Viktor ezt cáfolta, pénteken azt mondta, hogy úgy tűnik, most én vétóztam, de ki fog derülni, hogy erre nincs pénz. Én mennyi pénzről van szó? Ursula von der Leyen 800 milliárd eurót említett, amit fegyverkezésre kell költeni, meg Ukrajna megsegítésére. Tessék.
Sőt, azóta Orbán Viktor ezt csomagba rendezte, tehát ő már ugye hozzátette azt, hogy a Ukrajna hadseregét, amit 1 milliósra akarnak duzzasztani, azt is nekünk kell finanszíroznunk, aztán magát az országot is, mert ugye működésképtelen, tehát azt is nekünk kell finanszíroznunk, plusz az uniós tagságával járó költségeket is nekünk kellene finanszíroznunk, tehát ez bővült a lista, olyan elemekkel, amelyeket nyilvánvalóan jelen állás szerint nem kellene nekünk finanszíroznunk, tehát azért nyilván ezek a dolgok azért bonyolultabban mennek, meg nem eszik olyan forronakását. De hát az Orbáni kommunikáció az már csak ilyen. Szedjünk össze a világból mindenféle híreket, nézzük, valami kis igazság magot azt szedjünk ki belőle, majd körítsünk köré nagy habos tortát, és utána azt úgy ízesítjük már, ahogy mi akarjuk, már mint hogy ők akarják, hát ez történik most.
Nem, így lesz belőle Bingisztán szelet.
Igen.
Igen.
Először személyeset, nekem az egy rossz érzés, hogy úgy az volt az érzésem, amikor ezt olvastam, hogy a 27-ek elfogadták, hogy mintha nem lennének kevesebben nélkülünk Magyarország nélkül, és ez nem esik jól. Ezzel akarom kezdeni, és a másikat meg itt folytatni, hogy amikor az ember ezt olvasta, és nyilván nagyjából lehetett sejteni, hogy majd Orbán Viktor ezt a döntést fogja meghozni, akkor most már megvonja a vállát, és azt mondja, hogy ez kellemetlen, rosszul érzem magamat, de teljesen mindegy, nem számít. Én nem tudom, hogy Orbán Viktor is érzi-e ezt, hogy igazság szerint nem számít olyan nagyon már, hogy ő vétózik, vagy nem vétózik.
Gyuri?
Hát számítani számít, mert az Európai Unió működési rendszere olyan, hogy vagy egy hangú döntés van, vagy nincs döntés, és ezért aztán a másik 26 ország kénytelen valami kerülőutat választani, maga eldönteni, és ez biztos okoz majd nehézségeket, hogy akkor erre és erre ennyit fordítunk, de az a bizonyos általad emlegetett 800 milliárd eurós fegyverkezési program azért az nem egyszerűen egy belenyúlunk az uniós kasszába, és kiszórjuk a tagállamoknak a pénzt, hanem ez gyakorlatilag a tagállamoktól jön, vagy kellene, hogy jöjjön. Ehhez az unió ad támogatást, ad segítséget, tervez programokat, de igen, azt az unió tagjainak kell kifizetniük. És miért? Mert az Egyesült Államok nevű entitás, amely a békepárti országokat vezeti mostantól kezdve, ahogy Orbán Viktor erre utalt, úgy döntött Trump elnöki választása után, illetve hivatalba lépése után, hogy hát akkor nem ad támogatást Ukrajnának, sem anyagilag, sem fegyverben, sem hírszerzésében.
Hát egyelőre fölfüggesztette.
Igen, hát igen. Nem ad. Praktikusan nem ad. Hogy mi lesz holnap, ezt nem tudjuk, erről talán még Trumpnak sincs fogalma, de egyelőre ez a helyzet. És miután ők leálltak ezzel, nem 800 milliárdos azért az a támogatás, amit eddig adtak, és az Európai Unió sem, ők körülbelül 110-120 milliárdot, az Európai Unió 130-150 milliárdot, szóval ennek a többszöröse kell majd ahhoz, hogy Európa fölfegyverezze magát, és ennek van sajnos létjogosultsága, de ki volt az, aki először azt mondta, hogy intézzétek el már saját magatok, hogy megvédjétek magatokat, bizonyos Donald Trump, aki azt mondta, hogy 2%-ra emelni a GDP-hez viszonyítva, aztán azt mondta, hogy annál is többre, majd 5%-ot emlegetett, amire még Orbán Viktor is azt mondta, hogy ez nekünk a tüdőlövés volna maga. Vagyis ez az amerikai elnöktől, az ő nagy barátjától jön, nem pedig von der Leyentől. Az Európai Unió azt csinálja meg, amit Trump gyakorlatilag rákényszerít, és nincs más választása. Hogy ebben a helyzetben Orbán Viktor nem a 26 uniós társát és szövetségesét választja, hanem az Egyesült Államokat, amely rákényszeríti őt erre, hogy egy sokkal több pénzt költsön, hát az enyhén szólva pervers.
Azért itt mégiscsak háború van, meg mégiscsak emberek százezrei meghaltak már az elmúlt években, és ilyenkor az ember gondolkodik, hogy mennyire fogalmazzon markánsan, ha úgy tetszik durván, és mivel a helyzet ilyen, én azt gondolom, hogy picit keményebb szavak is beleférnek, mint békeidőben. Szóval látva azt, hogy mi megyünk szembe az autópályán, látva azt, hogy vannak alkú lehetőségek, lásd Szlovákiát, amelyik ugye mindig megy oda a fal közelig, kialkudja, hogy neki ne nagyon kelljen fizetni, meg a csövek
azok maradjanak. Mit kapjon cserébe.
És a végén biztosítja a többséget, hogy meg fogja szólni. Tehát lenne mozgástér, és akkor ugye, ami az elemzésen túlmutatott az, hogy azért szerintem kimondható egyre egyértelműen, hogy Orbán Viktor ügynök elárulja a szövetségeseit, és nem is Amerikának az ügynöke, hanem Oroszországnak az ügynöke. Szerintem ezt ki kell mondani, minden egyes cselekvése, minden lépése erről szól. Nem alkudozik, nem játszik, nem politizál, azt mondja, hogy én már pedig Európát megbénítom, amennyire csak tudom. Hát most nyilván Európa is lép, és kikerüli, oké. De minden egyes lépése arról szól, hogy azt a szövetségesi rendszert, aminek mi a tagjai vagyunk, azt szétverje, gyengítse, és ez nem a szövetség érdeke, hanem Oroszország érdeke.
És nem tudja megbírítani, azért mondtam, hogy a kellemetlenség, meg hát nyilván az egységen ejtett sebben kívül, ezt meg fogják oldani a többiek, akik ezt akarják, és mindannyian akarják, és ezért Orbán Viktor nem tudja megakadályozni, nem tudja, ha neked igazad van, és Orbán Viktor Oroszország érdekeit képviseli, nem tudja Oroszország érdekeit képviselni, lassítani tudott eddig döntéseket, sikerült elérni, hogy a Kirill pátriárkát, meg néhány embert Európa nem szankcionált, ezen kívül nem tudja segíteni Oroszországot sem, és nem ez az én bajom, hanem az a bajom, hogy lehetnének olyan alkalmak, amikor Magyarországnak kéne vétóznia, vagy amikor kéne, hogy az érdekeit képviselni tudja, és ezeket a lehetőségeket szerintem Orbán Viktor elveszítette minden szövetségesét, a néppártól elkezdve most már egyébként a patrióta barátai egy részéig is, akik szintén hajlanak az európai egységre, meg arra, hogyha Amerika kiszáll ebből, majd még beszéljünk erről, hogy mi lesz jövő héten, akkor Európának a helyét valamilyen formában át kell vennie, és szerintem Orbán Viktor így ellövögette most már az összes töltényét ezzel szerintem.
Oké, ugye Európa most ki tudja kerülni ezt az orbáni cselt, vagy orbáni árulást, és akkor itt zárójeles megjegyzésként ide venném még azt is, hogy Szijjártó Pétert hogyan kommunikált Washingtonban néhány nappal ezelőtt. De azért lesznek olyan helyzetek, amikor meg szükség lesz, legalábbis az unió jelenlegi jogszabályai meg felépítése szerint szükség lesz az egységes szavazatra. Ha más nem mondjuk, hogyha költségvetési szavazás lesz. Tehát, hogy meg tudja sajnos bénítani az európai döntéshozatalt jelen állapot szerint, még hogyha jelen ebben a pillanatban meg is tudták őt kerülni.
Sokan mondták azt az elmúlt években, de még az elmúlt hónapokban is, olyanok, akik elemezni és magyarázni próbálták Orbán egyre vehemensebb unióellenes politikáját, hogy hát ennek elsősorban belpolitikai oka van, ellenséget kell keresni, találni, mert a saját népe, saját szavazói úgy mozgósíthatók leginkább, hogy hát azok a gonosz, ilyenek, olyanok, amolyanok. De ha az ember egy kicsit alaposabban és ezek után kénytelenek vagyunk még mélyebben belegondolni, akkor azt látjuk, hogy nyugodtan el tudná magyarázni, és el tudná adni a híveinek azt is, hogy hát kérem szépen, most egy nehéz helyzet van, Európának ebben a nehéz helyzetben meg kell védeni a magát, én megvédelek benneteket Európával együtt, hiszen én mindig mondtam a háború kezdete óta, hogy nekünk szükségünk van, hát majdnem így is mondtam, hogy ez az Ukrajna nevű területre, volt ilyen is, amikor hasonló kifejezéseket használ, de szükségünk van egy ütköző zónára, egy ütköző államra Oroszországgal szemben. Vagyis Magyarország védelmében szükség van Ukrajnára. De ha most azt mondja, hogy tedd le a fegyvert, akkor nem lesz ütköző zóna, akkor nem fog ütközni Oroszországgal, akkor az oroszok akadálytalanul jönnek el, ameddig akarnak. Tehát a saját híveinek egy pillanat alatt el tudná magyarázni, hogy figyeljetek, nekem sok fenntartásom van az ukrán politikával szemben, de Magyarország is a ti elsőrendű érdeketek, hogy ezt az országot megpróbáljuk segíteni, élve maradni. És ezért kérem is ebben is a támogatásotokat, ezt el lehet adni politikailag, hogy miért választotta a másik utat, én is csak arra tudok jutni, hogy Putyin ügynöke, és egy hihetetlen hazárdjátékos, aki az országot teszi kockára.
Van egy nagyon érdekes, most Trumpra visszatérve, megjegyzés egy egészen váratlan helyről, ami megjelent a neten. Kína európai ügyekért felelős külön megbízottjáról van szó, aki azt nyilatkozta, nyilvánosan, tehát nem egy ilyen elejtett mondatról van szó, megdöbbentő, ahogy Trump a saját európai szövetségeseivel bánik, azt mondta, hogy szemtelen és elnyomó módszereket használ, szemtelen, pimasz. És azt is mondta, hogy az ukrán béke az nem az Amerikai Egyesült Államok és Oroszország sajátja, csak. Úgyhogy érdekes pekingi megnyilvánulás. Nem nagyon vártam, de megtörtént.
És tulajdonképpen a maga módján logikus is.
Igen, igen.
Egyébként meg oké, hogy a eddigi szövetségesek részéről is hallgatottak el hasonlók, mondjuk a kanadaiak részéről például, akik azért megdöbbentek azon, hogy Kanadával szemben keményebb szavakat használt Trump, mint mondjuk Oroszországgal szemben. Hát ugye sokan tanakodnak azon, hogy nagy tétekben ez a játszma ugye miről szól, hogy Oroszországot leválasztani Kínáról. Úgyhogy ezen az úton menve tovább valamennyi logikát azért felfedezni vélek abban, hogy Kína most így reagál erre, hiszen hát ők is átlátnak a szitán.
Ti mit gondoltok?
És hogyha amerikai-kínai kereskedelmi háború lesz, hát elkezdődött persze, igen, akkor Kínának logikus menekülő út Európa, amelyik még egy nagyobb piac az Egyesült Államoknál is. Most ugyan az Európai Unió is faséban van Kínával, de abban a pillanatban, ha Trump még nagyobb nyomást helyez Európára, lehet, hogy azt fogja mondani Európa néhány vezető országa, hogy tudjátok, mint a kínaiakkal mégiscsak észszerűbben ki lehet jönni, nem adnak nekünk ki parancsokat, nem mondják azt, hogy ezt csináljuk, azt csináljuk, hanem kölcsönösen, előnyösen lehet valamire jutni. És Kína keresi ezt az utat nyilvánvalóan. De hát, hogy mire vezet? Kína másfajta politikát csinál, másfajta gondolkodásmódja van a kínai vezetésnek. Lassabbak is, óvatosabbak is, furcsa módon jóval diplomatikusabbak is, ha tetszik, egyfajta francia diplomáciai, hát persze a sajátjuk is, szokást és módszert követnek, nem olyanok, mint Trump, de lehet, hogy adott esetben úgy kalkulálnak, hogy van erre esély, hogy egy európai-kínai, ha nem is szövetségre közeledés az útját állhatja Trumpnak.
Ezért nem értjük többek között, hogy Donald Trump mit csinál, hiszen már a Bideni Kína-Európa politikából is az következett, és szerintem ezt lehetett Trumptól is eredetileg várni, hogy éppen az lesz az elképzelése, hogy Európa is jöjjön le Kínáról sokkal inkább, és ehhez képest most valóban az van, hogy az Amerikai Egyesült Államok kijön bizonyos pozíciókból, ahova majd valaki bemegy.
Trump sok mindent összepréssel, ami csak lassabban nőtt volna össze, most éppen egy Kanadáról szóló műsor fog ma este menni, és ennek a szakértője azt mondta, hogy tulajdonképpen a kanadai hogy a kanadai önérzet az eléggé oszcilláló az egység meg a különbözőség között, tehát nagyon sok felé tart, de amit most Trump csinál, az így összenyomja őket meg egy sokkal, sokkal erősebb nemzet tudatba, gyakorlatilag kicsibe azt csinálják, mint amit az oroszok az ukránokkal.
És ott is sikerült az ukránokat összehozni.
Igen. És akkor ehhez kapcsolódik még egy a háttérlépnék, vagy följebb, egy ilyen képzeletbeli űrhajóról nézve a Földet, hogy ugye Kína számára borzasztóan fontosak egyébként az Európán és Amerikán kívüli területek, jelesül, hogy Ázsiában és Afrikában próbál teret hódítani, és azért az, hogy Európa kénytelen lesz a védelmi kiadásait növelni, erre a britek egyébként egészen nyíltan beszéltek már, hogy megy föl 2,3-2,5 esetleg 3%-ig reálisan a védelmi kiadás. Ők már ugye kommunikálták is, hogy emiatt viszont a nemzetközi segélyezést vissza kell fogják, és a nemzetközi segélyezést azt ugye értsük szó szerint, effektív a szegény országoknak a megsegítése, az csorbát fog szenvedni. És hát ugye Kína nagyon-nagyon régóta Afrikában és Közép-Ázsiában látja az üzletet, úgyhogy ha már egy logikai úton indultunk el, ennek a következő lépése az, hogy Kína még erőteljesebben be fog nyomulni a nyugati világon kívüli területekre.
Jó, bár ez ebből a mondatból nem következik, hanem a kínai viselkedésből következik. Tehát ez a mondat, ez védi Európát, tehát nem azt mondja, hogy helyetekre akarok állni, el akarom menni a bizniszeteket.
Hát ez is a diplomáciának a része. Hát nyilván ezt nem mondhatjuk.
De ahonnét az amerikaiak kivonulnak és hagynak egyfajta vákumot, oda a kínaiak be fognak menni.
Hát meg onnan az európaiak is lekérnek, ha voltak
egyáltalán. És az Unió nem tud, mert erre most már sokkal kevesebb
pénz. De akkor még mindig visszatérnék, és akkor a nagy fókusz helyett koncentrálnék Magyarországra és Orbánra. Az, amit csinált ezzel a vétóval, maga is érezte, mert ebben a péntek reggeli interjújában mutatta arra, hogy hát eddig is voltak konfliktusaink, mi eddig is ezt az álláspontot képviseljük, csak ezeket valahogy rendezni lehetett, mert az Egyesült Államok ott más politikát képviselt, de amióta Trump, hát azóta világos a nézeteltérés, és most már ezt nem lehetett szőnyeg alá söpörni. De miután ő is érezte, hogy ez egy vízválasztó, és ő az Egyesült Államokat választotta a saját szövetségeseink, és földrajzi szomszédaink, partnereink, történelmi értékben, én nem tudom, minden értelemben partnereink helyett, ezzel azt kockáztatja, hogy Magyarország valahogy ki fog esni ebből az Európai Unióból, hogy ezt egymás között meg is vitatják. Arra jó példa, kicsit ugyanúgy, mint Orbán Balázs néhány hónappal ezelőtt, amikor egy interjúban elpöttyentette, hogy hát nem kellett volna az ukránoknak belekezdeniük ebbe az egészbe, a helyükben mi nem harcoltunk volna az oroszokkal szemben, és ezt mi egymás között beszéltük is, tette hozzá. Most Kövér László szólalt meg kétszer is, az Inforádióban, meg az állami tévében is. És azt mondta, hogy hát lehet, hogy itt ki akarnak minket szorítani az Európai Unióból, de ezt nem adjuk, mert nekünk helyünk van ott. Nekünk igenis ott van szerepünk, van részünk, van jogunk, hogy részt vegyünk ebben az európai közösségben. Oké. De ezek szerint már komolyan mérlegelik annak a lehetőségét, hogy ki fogják valahogy szorítani Magyarországot, mert ezt nem tűrhetik, mert az egész rendszert borítja föl. Na most lehet, hogy Orbán se tudja rá a választ, csak ideges, meg a körmét rágja, meg Kövérrel, meg másokkal megtárgyalja, de ha ez közöttük szóba kerül, akkor ez azt jelenti, hogy akár heteken vagy hónapokon belül is történhet valami nagyon súlyos.
Ehhez tartozik, amit a János már megemlített, hogy tűnik a európai szélsőjobb oldalon is vannak fura változások a trumpi politika következtében, és ugye Löpen maga éppen most épp elkötelezte magát Ukrajna mellett, és szemben a trumpi politikával. Vele találkozott egyébként Orbán, amikor Párizsban járt Macron meghívására a minap. Szóval, hogy mintha ez a szélsőjobb oldali egység is bomladozna Washington lépései következtében.
Azért szerintem Európa megijedt. Most már tényleg. És szerintem azt fogják érezni, és egyébként az egész Ukrajnában zajló háborúval elkezdődött már az a gyakorlat, hogy hogyan, miben lehet kikerülni adott esetben Orbán Viktort, mert bizonyos pénzt, bizonyos támogatást oda kell adni, és kész. És amikor 800 milliárdos védelmi költségvetéseket fogadnak majd el, meg engedik meg, hogy biztonságban elszálljon a hiány, mert félünk egy kicsit, és meg akarjuk védeni magunkat, akkor szerintem nem fér már bele az, amit Orbán Viktor játszik, hogy falig elmegy, visszalép egy kicsit, nem tudjuk, hogy mi lesz, nem tudjuk, hogy ki megye kávézni, nem megy ki. Itt szerintem olyan súlyos döntéseket akarnak most tényleg meghozni, és nyilván ezek politikusok, tehát Macrontól Meloniig mindenki megérzi nyilván a saját lehetőségeit ebben a történetben a brit miniszterelnökig, aki otthon problémákkal küszködik, de most a világpolitikában milyen fontos szereplő, hogy ezeket a dolgokat át fogják vinni akkor is, hogyha ez egy-két embernek nem tetszik, és igen, tehát ez bizonyos értelemben azt jelenti, hogy az Európai Unió, ennek egy része kilép belőlünk, és megoldja nélkülünk, és hát ez azért baj, mert igen, akkor ezekben a döntésekben, amik egyébként nyilván hatással vannak Magyarországon, nem fog tudni beleszólni.
Katasztrófa, nem csak baj, katasztrófa.
Egyébként, ha már Melonit említetted, ugye nem az első példa arra, hogy ha tét van, mondjuk éppen pozícióba kerül az illető, akkor azért szépen elkezd befelé, a közép felé sasszézni, és úgy látszik, ez most Franciaországban is megtörténik. Egyébként meg ennyit a más államok ügyeiben bennem avatkozástól, amit ugye úgy kommunikáltak, hogy a találkozó Franciaország volt elnöki, vagy a sárközül, a jelenlegivel, Macronnal, és a leendővel Le Pennel. Hát igen, sosem hagynának ki egy ilyen...
Sárközül nevezt a jelenlegi.
Nem, volt.
De azt nem Macronra értette, bár elsőre azt lehetett volna.
Volt elnök, Macron a jelenleg, és akkor a következő elnök.
Macron is abból a szempontból, hogy itt azért a Donald Trump-al való kapcsolatról szerintem különbözőképpen gondolkodnak az európai vezetők, és ez nagyon érdekes, a Merz az leendő német kancellár sokkal kritikusabban fogalmaz a Meloni, elvileg nagyon jóban van a Trumpékkal, és közös csúcsról beszél, és hát azért ebben a most elfogadott mínusz Orbán Viktor történetben is az van, hogy azért az Egyesült Államokkal ezt együtt akarjuk csinálni, és még egy dolog, azt mondjuk, hogy Donald Trump ott választotta Orbán Viktor a szövetségeseivel szemben. Oké, de voltak már trumpi békeszankciók. Mi van akkor, hogyha jövő héten Donald Trump valamelyik embere Zelenszky kezébe csap, a elnök kitvíteli, hogy ez egy jópofa csávó, kedvelem, adott nekem ritka földfémeket, és akkor utána meg majd valami más lesz a történet.
Hát azért nehéz elképzelni, mert a Trump elég nagyon erős vonzódást mutat Putyin meg a putyini politika iránt, de igen, ha már itt tartunk, van két dolog, ami párhuzamosan fut, ez a párhuzamos valóságok matematikai terepe. Trump emberei elkezdték a tárgyalásokat az ukránokkal Szaúd-Arábiában. Trump emberei elkezdték Zelenszky utódát keresni Ukrajnában, tehát tárgyaltak, Julia Timoshenko volt miniszterelnökkel, és Petro Poroshenko volt elnökkel, bár az ukrán ellenzék azt mondja, hogy amíg háború van, biztos nem akarnak ők sem új elnököt választani. Tehát, hogy párhuzamosan megy ez a dolog, és közben ugye ezek a fölfüggesztések, amikről már korábban beszéltünk, és ebben sajnos beletartozik most már a katonai műholdak adatai átadásának a megszűnte is.
Hát és mondjuk itt jön elő, ha már utóbbira csatlakoznék rá, hogy egyébként Európa tényleg mennyire lemaradt. Ugye még évek ezelőtt, hát most már 10 évvel ezelőtt még téma volt az, hogy Európa is fejleszten egy komoly műholdas rendszer.
Franciáknak van valami rendszer.
Hát van, de ugye egy össze-európai ez lett volna ugye a Galileo, amiről most nem is hallunk hosszú évek óta. Az oroszoknak meg az amerikaiaknak van, és nem akarnék én egyébként Trumpnak igazat adni, de azért valamennyire mégis abban azért van igazsága, hogy egy lakosságát tekintve kisebb ország lényegesen több pénzt és technológiát tett bele a közös védelembe, mint Európa. Nyilván a hasznát is levette, hiszen tőle vásároltak, nyilvánvaló. De ebben azért megint csak így messziről nézve a jelenséget van igazság, hogy Európának össze kell szednie magát. Tehát az, hogy ilyen szinten Amerikára legyen utalva akár hadi technika, és nem effektív a fegyverekre gondolok, hanem a kommunikációs technológiában is Amerikára legyen utalva, ez egyszerűen nem biztonságos és nem fenntartható.
Ez igaz, de azért azt ne felejtsük el, hogy az Egyesült Államok ezt az egész biztonsági rendszert Európában úgy képzelt el, hogy nehogy véletlenül még egyszer felemelkedjen egy új Németország. amelyik olyan erős lesz gazdaságilag, politikailag, és netán katonailag is, hogy megint megbontsa a világrendet, a világbékét, és így tovább, ezt kerüljük el, ezért vannak itt amerikai csapatok Európában, szemben állunk persze évtizedeken keresztül a szovjetekkel, Oroszországgal, de ne legyen már egy veszélyes Németország, és még a rendszerváltás idején is. Ez volt az egyik fő meggondolása annak idején Bushnak, hát előtte nyilván Reagannek is, de Bushnak mindenképpen, majd utána a következő amerikai elnököknek. Persze, minden, és Franciaországnak is. Nehogy meg, pláne amikor német egyesítés kezdődött. Hű, mi lesz ebből a nagy Németországból, és mi van, hogyha a német öntudat megint erősödik, és a német nacionalizmus, a német gazdasági erőre támaszkodva, tehát az Egyesült Államoknak volt egy olyan kitapintható és nagyon is reális érdeke, hogy én leszek itt a biztos pont, ne hagyjuk, hogy valamilyen európai ország ezt felborítsa.
Most az történik szerintem, amit Donald Trump, amit sejtünk róla, meg amit mond, akar. Tehát ő azt mondja, Európa fizesse ki a saját biztonságát, fizessen többet, Európa többet fog fizetni a saját biztonságára. Azt is akarja, hogy ne az Egyesült Államok fizesse Ukrajna támogatását. Most úgy néz ki, hogy az európaiak ennek egy részét valószínűleg ki fogják fizetni, meglátjuk, mennyit tudnak. A harmadik pedig elmondták, hogy Zelenszky kérjen bocsánatot, és Zelenszky értve a helyzet súlyát, nagyjából bocsátot kért. Tehát a Donald Trumpnak most ez a története működik.
Igen, cserébe viszont elkezdtek kutakodni, hogy akkor ki legyen a következő vezetője Ukrajnának, nem tudom mennyire komoly ez, valami
alapja talán erre, mert
lehet. Nem adok támogatást, de én mondom meg, hogy ki legyen az elnök. Hát szóval ez is abszurdum. Orbán Viktornak ez nem tűnik fel, ez őt nem zavarja, őt az zavarja, hogy a USAID nevű amerikai kormányhivatal az elmúlt 60 évhez hasonlóan különböző humanitárius segélyprogramokat, és igen, a nyugati típusú demokráciát ösztönző egyéb programokat működtetett szerte a világa. Hát ez aztán olyan korrupt beavatkozás a világ ügyeibe, aminek véget kell lenni.
De teljes abszurd. Tehát, hogy azt mondja, és Orbán Viktor alá csupaszítjuk, azt mondja, hogy olyan elvetemült galád államok, mint most mondok pár országot, Szlovénia vagy Portugália háborút akar. Ellenben Putyin, aki tulajdonképpen most kis túlzásra egy szavába kerülne, hogy véget érjen háború, ő nem.
Őre nem mondunk egy
szót sem.
Hát minden a te igazságodat támogatja meg, úgy látszik.
És ez a mocsok Amerika, nem ez, az előző. A januárig Amerika, ez képes volt támogatni mindenféle kormány ellenes erőket, csoportokat pénzzel, ellenben mi? A szabadság bajnokai, mi csak a Le Pen támogattuk pénzzel, a spanyol szélső jobboldali Voxot támogattuk pénzzel, milyen sajtót is támogattuk, ilyen Szlovéniában vásároltuk különböző médiumokat.
Dodikot ki ne
igen,
hagy.
Igen, ki ne hagyjuk véletlenül, oda ráadásul, majd biztos beszélünk róla.
Mindjárt mondom.
Szóval minden módon pénzzel, gazdasági, politikai eszközzel, még annál többel is támogatjuk a szövetségeseinket, mintha nagy hatalom volnánk.
Még egy picit Amerikához visszatérünk, mert van itt egy érdekes hír. Már volt annak jele, hogy Elon Musk Tesla eladásai Európában csökkennek, és itt van néhány adat, Svédországban 42%, ez a februári. 42%, Franciaország 45%, Németországban 76%, de közben megjött az ausztráliai adat is, ott 70%-os visszaesésről ír a Herald Sun című napilap.
Hát jó, hogy nem vettük meg a Teslánkat, ugye? Olyan jó, hogy nem vettük meg a Teslánkat.
Lehet, hogy most olcsón piacra
dobják. Mert én úgy gondoltam, hogy kell egy jobb oldali, meg egy baloldali Tesla, de most már ebből nem
lehet, hogy Musk majd az el nem adott Teslákat egyszer csak ráborítja Magyarországra. Tessék, vigyétek ingyen, a jó szövetségesek megérdemlik.
Gyújtósnak.
És kicsit, mint a helyre tette volna nagyon picit a Muskot egy kormányülésen Trump. Egy kicsit visszafogta. Hát Európa ebből a szempontból azt gondolom, hogy jól vizsgázik, mármint a autóvásárlók, mert egyébként Németországban azt olvasom, hogy az elektromos autópiaca 30%-kal bővül, tehát nem arról van szó, hogy nem vesznek ilyen elektromos autókat, nem Teslát vesznek, mert az ember Európa ellenes, undorító, és beavatkozik a belügyeinkbe. Ugye?
És mintha náci szimpatizáns is lenne, azért Németországban ez nem jó erről levél.
És akkor itt van, amiről beszélünk, ez a V-Square nevű független non-profit Varsó bázisú lap, digitális természetesen, és kelet-európai újságírók írják, tehát köztük magyarok is, és Kelet-Európáról szól. És hát most azt írták meg, hogy ez teljesen biztos, hogy a korábban volt olyan hír, hogy Boszniába tekesek mennek, akkor volt egy olyan nyilatkozat, a tekesek főnöke is járt ott, hogy hát ilyen katonai gyakorlatról van szó, ami teljesen normális. Viszont a Vízkör azt írja, hogy ezek igazából Dodik elnök kiszabadítására mentek, meg akit egyébként egyéb börtönre ítéltek első fokon még csak 6 évre közügyek elküldtársától, és hát épp ugye kivitték volna baj esetén a tekesek, mint ahogy az észak-macedón politikust, aki azóta is Magyarországon élvezi a szabadságot. Ez van.
Mint ha mondtunk volna nemrégiben olyat, hogy Orbán Viktor egy orosz ügynök. Most mit lehet erre mást mondani? Hát teljesen nyilvánvaló, hogy ez megint csak egy másik ország ügyeibe való beavatkozás. Egyébként játék a tűzzel, tehát az ne felejtsük el, hogy Bosznia-Hercegovinában nem véletlenül vannak a mai napig azért békefenntartó csapatok, köztük magyarok, már ameddig ki nem rakják a magyar kontingensnek a szűrét a területről, pedig egyébként pont a Balkán lenne az, hogy a Balkán az, ahol Magyarországon valóban van keresni valója, de nem ilyen módon beavatkozva a helyi politikába és a helyi igazságszolgáltatásnak
az amerikai az ügyébe. Le őket.
És egyébként ez meg már egy olyan szint, igen, ahol már azért ez Amerikának is ugye szemet szúrt, és ugye azt mondták, hogy ha ez megtörténik, akkor a teket kizárják gyakorlatilag minden nyugati típusú rendőri és egyéb együttműködésből.
Hát én ezt nem hiszem el. Őszintén, így első körben semmi értelme nincs. Én nem hiszem, hogy a Dodik el akarna jönni. Egyébként azt hiszem, talán 20 000 euróval ki fogja tudni váltani a börtönbüntetését, hogyha véletlenül másodfokon elítélik, illetve hát neki nyilván egy nem könnyen kiismerhető politikus, és ezért egyik napról a másikra nagyon sok minden történt most ott Bosznia-Hercegovinában, de hát ő most, én úgy látom, hogy toppon érzi magát, és hát ha nem is a kiszakadást, elszakadást elérni, bár erről is vannak pletykák, hogy a Donald Trumpék ilyeneket emlegetnek, hogy lehetne itt gondolkodni a határok átszabásán, de ez nyilván megint csak a Conteo kategória majdnem, szóval én azt nem hiszem, hogy a Dodik el akart volna szökni Magyarországra, miközben azért mellette vannak ott a helyiek, és hát nyilván ezt ki tudja használni,
mint a
szuverenitásukat. Hát igen,
tehát
de hát
hoztunk ugye... már ki nem a tech, hanem az IH, de hoztunk már ki embert, amikor forró lett a láb alatt a talaj.
De a Dodik láb alatt jelenleg azért még nem forró a talaj, tehát ugye a legrosszabb esetben elítélik másodfokon, kifizeti és leéli valahol a viszonylag nagy ingatlanjaiban az életében.
Mind a kettőtökkel egyet értek Zsomborral abban, hogy igen, itt is Putyin ügynökeként tevékenykedik Orbán, meg
hát gondolj, bocsánat, a Vucicra, hát tehát, hogy a Vucic szerintetek, aki egyébként nyilván egy sokkal fontosabb szövetségese Orbán Viktornak, ő szeretné, hogy kimentsük a Dodikot.
Ráadásul, ha tényleg veszélyben lenne, akkor miért ide jönne, miért nem Szerbiába? Hát az sokkal magától érthetődőbb lenne, hogy a boszniai szerb köztársaság elnökét Vucic menti ki. Jobban ki is tudja menni, jobban ki is ismeri magát, és így tovább. És tehát én se hiszem ezt a feltételezést, de az biztos, jó, minden
lehet. Nem biztos, hogy könnyen ki tudná hozni, tehát ha most csak ha az volt a terv, ha most fogadjuk el mondjuk igaznak, tegyük fel, akkor ugye mi logisztikailag könnyebben ki tudtuk volna hozni Magyarország felé, mert hogyha a horvátok erre nem szereznek időben tudomást, akkor ott átlépik a határt, és már be is jön Schengenen keresztül Magyarországra.
Jó, mondom, nem tudjuk. De egy biztos, hogy tekesek mentek oda. Ezt először Dodik jelentette be azzal, hogy 300-an vannak. Akkor ezt itthon a tek azonnal cáfolta, nem, csak kiképzésre mennek, csak 70-en. Akkor aztán jött egy kis módosítás, nem 70, 78. Jó, azt lehet mondani, hogy mindegy. De ezen a héten bizonyos Orbán Balázs, a miniszterelnök politikai igazgatója, egy nyilatkozatban elismerte, hogy 300-an vannak, mégpedig azért, hogy a balkáni stabilitást segítsenek fenntartani. Az nem kiképzés, hát bizonyos értelemben lehet használni, hogy kiképzünk, és akkor majd lesz stabilitás, de ez ennél sokkal konkrétabbnak látszik, és sokkal azonnalibbnak. 300 magyar rendőr vagy terrorelhárító biztos, hogy nem megy ki a boszniai szerb köztársaságba kiképezni. Az lehetetlen. Kiképzésre kimehet 1-2 tucat ember, igen, lehet nekik dolgot, munkát találni, de 300 biztos nem, annak más feladata van. Elrettentő, vagy ki tudja micsoda, fenyegető, fene tudja mi. De egy ilyenbe belemenni, az tényleg a következő életveszély egyik a másik után, meg a harmadik után.
Meg ott van egy nyilvános nemzetközi szerződések által szabályozott katonai misszió.
Magyarokkal
együtt.
És mégpedig nem kevés magyarral, és elég jól is dolgoznak. De hát emlékezzetek arra, hogy volt egy 2021 vagy 22 szlovén irat a határok átszabásáról, ami aztán egy nagy kanyart ad Európában, tehát gyakorlatilag minden vezető elolvasta, aztán letagadta, hogy látták egyáltalán, amiben ugye a horvát részek mennek Horvátországhoz, szerbészek mennek Szerbiához, és így tovább. Azt hiszem, hogy egyedül Észak-Macedónia nem kapna semmit, onnan viszont vinnék az albán részeket, Koszovót vinné, Albánia, stb. És hát lehetséges, hogy itt most már valamilyen szakaszba jutott ez az elszakadás, ez a szerb köztársaságnak az elszakadása.
Hát lehet, hogy ez a 300 tekes, ez körülbelül egy ilyen manővernek az előkészítése, nem biztos, hogy megpróbálja elkezdeni Dodik és Vucic, de lehet, hogy egy ilyen manőverhez kellett volna valamilyen biztosíték, ha tetszik, fegyveres biztosíték egy Európai Uniós országból, hogy ebbe Orbán odáig belemerészkedik, hogy elküld 300 felfegyverzett, azt is mondták, ezek nem is felfegyverzett, persze. 300-an oda mennek kicsit város nézni. Az már önmagában egy tragédia, hát ebben nem szabad, nem volna szabad beleszállni, még ha a szimpátiái Vucic mellett vannak is, akkor is itt nyugtató, kiegyensúlyozó, kompromisszumkereső politikára volna szükség egy mindenkori magyar kormány részéről, mert itt tényleg bármi felrobban.
Miközben a magyar Levente gépét nem engedték leszállni, sehol az ország területén, ugye tegyük hozzá. Jó, az, hogy Bosznia-Hercegovina mostani felállásban nem egy életképes állam, ezt szerintem 1995. novemberében is pontosan tudták, amikor azt a bizonyos szerződést aláírták. Ez a nagyon kusza, föderális, mindenféle vegyes elnökség.
Tehát és lehet, hogy van is ebben valami, ebben, hogy mindenki menjen szépen a saját nemzetéhez. És legyen egy pici Bosznia az Európai Unióban garanciákkal. Még az is lehetséges.
Erre nem ez a megoldás, persze, hogy akkor tekesekkel ott valamit ügyeskedünk, aztán, hogyha úgy alakul, akkor ki tudja, mi történik.
Biztos van jobb annál, ami van. Lehet ezen gondolkodni, lehet erről tárgyalni, nyomást gyakorolni, politikai, gazdasági, egyéb eszközökkel, különböző ajándékokkal, kit mivel lehet levenni a lábáról, hogy egy életképesebb, jobban működő, kevesebb feszültséget generáló helyzet jöjjön létre, persze. Senki nem mondta, hogy ezt tartson örökké. De az biztos, hogy Magyarországnak ebben nem szabad katonai vagy fegyveres erővel részt venni. Ez biztos. Csak ha egy nemzetközi békefenntartó erő keretében erre felkérik.
Azt mondják, hogy a Dodikék nagyon bíznak, hogy hát a Dodik Donald Trumpban, és hogy egyelőre még nem tudni azt, hogy az amerikai elnököt érdekli-e most jelen pillanatban az, hogy mi van a Balkánon. A Dodiknak a fia kommunikált valamit arról, hogy ő valamilyen amerikaiaktól hallotta, hogy valóban ezt az általad emlegetett határátszabós tervet ezt ott felmelegítették, de én azért, bár jó, Balkán, vagy bármire fordulhat, de én nagyon, nagyon valószínűtlennek tartom, hogy a Donald Trumpéknak a bólintása nélkül ott annál, hogy a Dodik ott ugrál és aláír olyan törvényeket, hogy majd milyen dolgokat nem tartanak be, vagy milyen törvényeket nem tartanak be, meg a alkotmánybíróságot, az államit nem veszik komolyan, stb. Ezen túl azért nem fog szerintem menni.
Csak jó, csak hogy mennyit változott a világ, tehát mondjuk a szerbényecei népírtás 10 éves évfordulón eljutottunk oda, hogy Szerbia elnöke ellátogatott és fejet hajtott a sírkertben az áldozatok előtt, a szerb elnök, most meg ott tartunk, hogy a magyar diplomácia vezetője, emlékezzetek vissza, ez történt néhány hónapja, már ezt a fajta konszenzust is elkezdte kiszedni, vagy szétszedni, hogy akkor Srebrenicában mi is történt 95 nyarán. Tehát, hogy milyen durván és nagyon ijesztő módon megyünk vissza a múltba, ami hát nem biztos, hogy nem egy jó irány.
Somogyi Zoltán szociológus az ATV-n, és már magyar belpolitikánál tartunk, konkrétabban. Az, hogy a Fidesz előrehozta a pénzosztást, én azt úgy fordítanám, hogy a pénzosztó ígéreteket, mert a pénzosztás az nem most van természetesen, hanem így elhúzva azért, mert pénzük igazából nincs. Annak van oka mégpedig az, hogy a Fidesz fölmérése szerint nagy a baj. Hát egyrészt a Fidesz támogatásával van baj, másrészt pedig mintha a trumpi politika se hozná azt, amit Orbán remélt tőle, hanem pontosan azt hozza, amit a kritikusok mondtak előre. Hogy ebből sok baj lesz, mert abban a pillanatban, amikor a trumpi-ván politika megérkezik Európába, onnantól a szügyöllövés az természetesen elő fog állni, és hát még rosszabb lesz Magyarország gazdasági helyzete, ergo a lakosság hangulata is. Tessék.
De nem akarnám fényezni magunkat, meg azokat, akik ezt elmondták előre.
Hát főleg a Schmidt már, hogy utána nem is nagyon sikerül
de ezt azért nagyon sokan elmondták előre, hogy Trumptól várhat Orbán bizonyos szimbolikus gesztusokat. Tessék, itt van a USAID ügy, el lehet zárni azt a egészen jelképesen csak épp, hogy csak csordogáló, csöpögő csapocskát.
Csak csúran cseppel?
Ami, csúran, igen. És cserébe ezekben az valóban komoly gazdasági ügyekben nem számíthat semmi jóra, de hát mivel Magyarországon is a politika az jelentős részben a kommunikációról, a csomagolásról szól, szépen be lehet csomagolni azt, hogy dollár milliárdok érkeztek ugye állítólag a különböző civilekhez, meg sajtóorgánumokhoz, ezt még keressük ezeket a nullákat valahol. Ezzel lehet csámcsogni, és aztán ahhoz képest, hogy itt milyen vámok lesznek, meg ez majd a német autóipart, amin a kis túlzása a fél ország nálunk is él, ez erre hogyan fog hatni, ez már bonyolult. Hú, ez már nagyon bonyolult. A lényeg, hogy a liberálisok azok most meg vannak szorongatva. Hát erről szól az orbáni politika és kommunikáció.
A liberálisoknak vége, persze.
Vége. Ja, igen. Hát ez nem kérdés. Nem halott rojót vagy semmit, igen.
Jó, de hát ez a trumpi gazdaságpolitika, igen, ez közvetlenül is nagyon kellemetlen lehet a magyar gazdaságnak, de a legkellemetlenebb szerintem az, amit a leginkább fél Orbán, ez a fegyverkezési kényszer, amit Trump, illetve Putyin kényszerít rá Európára. De azzal, hogy Trump visszavonul, azt mondja, csináljátok magatoknak, amit akartok, védjétek meg magatokat, ezzel Trump hozza egészen elképesztő helyzetbe egyik pillanatról a másikra Magyarországot is, mert nekünk is sokkal többet kell költenünk egyik évről a másikra, fegyverkezésre, honvédelemre, katonai kiadásokra, nem véletlenül mondta ezt a tüdőlövés kifejezést Orbán erre, tudja, hogy ez szinte lehetetlen teljesíteni, most ha ez a következő választásokig, ugye az adta eddig el a politikáját, hogy Trump belép, egy héten belül béke lesz. Hát jó, látjuk, hogy ez egy hét, ez egy hónap, két hónap, sok hónap. És ha ez a béke valahogy létrejön, ráadásul mondjuk orosz feltételek alapján, akkor még jobban félni kell. Európának még inkább félnie kell, ha csak be nem nyújtjuk a jelentkezésünket a független államok, vagy micsoda közösségéhez.
Türk tanácshoz.
Igen, meg a türk tanácshoz így együtt, és akkor talán megvédenek ők bennünket, de különben egyre többet és egyre hamarabb kell költenünk a saját védelmünkre, ha csak ki nem lépünk a NATO-ból és az Európai Unióból, de akkor még rosszabb, szóval gyakorlatilag Zsák utcába manőverezte bele magát, és ezt még nem hajlandó elismerni.
Szerintem két dolog. Volt a Szirinek tegnap a 444-en egy hosszú cikke, ami arról szólt, hogy Orbán Viktor miközben világpolitikai tényező lett, elengedte Magyarországot, erről már nagyon sokat beszéltünk. És van benne egy ilyen példa, hogy az ember, hogyha Szoboszlai Dominik jól focizik és nagyon sikeres, akkor ettől kicsit jobban érzi magát, akkor is, ha ő maga nem Szoboszlai Dominik, és még akár a futball se szereti. És hogyha Orbán Viktor azt gondolta, hogy az ő világpolitikai sikerei, miszerint neki a Amerikai Egyesült Államok elnöke, a barátja, és ő egy hatalmas fogadott és győzött, és ő ott akár adott esetben ilyen vétókkal ő befolyásolja a világot, vagy akár megteremt egy újat, akkor annak a magyar lakosság majd örül, és ezért boldog lesz. És lehet, hogy a magyar lakosság jobban örülne, hogyha Orbán Viktor nem vétózna, hanem nem lenne infláció. És viszont ezt a második történetet, ezt meg nem tudják egyelőre megoldani. Látszik az igyekezet, amikor már egy hónapja beszélnek, most csak ez egy példa arról, hogy most már nagyon-nagyon-nagyon vigyázzanak a kereskedelmi láncok, mert jövő héten már tényleg árstoppok lesznek, és tényleg oda csapunk, és akkor a Nagymárton után kiáll a miniszterelnök is a rádióban, és elmondja, hogy jújjúj, most már nagyon kell vigyázni a tejjel. Hát ők is tudják, hogy ha a kereskedelmi láncok nem ijednek meg, és visznek le legalább néhány élelmiszer esetében árakat, akkor ők nem tudnak mit csinálni. Amit a Sanyi is mondott, nincs annyi pénz, hogy már most el lehessen kezdeni osztogatni. Majd elkezdik osztogatni, persze, de hogy szóval az a helyzet, hogy szerintem ezt most nem tudják megoldani. Egyedül ebbe vannak.
De mindig lesz hibás. Azért nincsen béke két hét alatt, mert Zelenszky
úgy viselkedett, háborút ahogy, akar, igen.
Európa is, azok a gonosz szlovének és portugálok is háborút akarnak, azért magasak az árak, mert a gonosz áruházláncok azok megemelik, azért, hogy kiszúrjanak a magyar nyugdíjasokkal, mindig meg lesz a hibás, és ennek mindig meg lesz a közönség.
Sőt, tegyünk még hozzá ezt a műsor első felében, a orvos szakszervezetnek a főtitkára elmondta, hogy nagyon komoly kormány sajtókampány folyik az orvosok ellen. És hát ennek ugye az a magyarázata, hogy az egészségügy helyzetéről nem a kormány tehet, a kormány beruház, fejleszt és ösztönöz, hanem az orvosok, akiket ugye néha el kell vinni bilincsbe, mert tiltott műtétet végeznek, tiltott pénzeket fogadnak el. Hát bűnösök mindannyian úgy, ahogy vannak, és
szabotőrök
a dologról.
Szabotőrök, kérlek
szépen. Szabotőrök, igen, igen.
De hogy a Somogyi Zoltánnak a megjegyzésére visszatérjek. Biztos, hogy ezért voltak ezek a bejelentések már most, hiszen mi értelme volna megnyújtani ezt a választási kampányt több mint egy évre. A legutóbbi alkalommal kiderült, hogy elég volt 2021 késő őszén nyugdíjprémiummal és aztán egyéb hasonló intézkedésekkel hirtelen megváltoztatni a közhangulatot. Látjátok, mégis minden milyen jól megy, ti ezt kaptok, ti azt kaptok, de most előre, hogy majd akkor ez és ez lesz. És ez biztos, hogy azzal magyarázható, hogy ők is tudják, amit a független közvéleménykutatók is látnak, meg amit az emberek is éreznek, hogy van elkeseredés, van elégedetlenség, és ez most becsatornázódott ronda szóval, lényegében egy párt és egy ember mögé. Ezt akarják valahogy megtörni, és megpróbálják Magyar Pétert valamilyen sarokba szorítani, hogy na, ezt übereld, ezt ígérd fölül, erre mondjál valamit, ha nagy okos vagy.
Egyébként ugye többféle felmérés készül, az egyik legutóbbi, amely köthető ahhoz a közvéleménykutató intézethez, ami korábban a Jobbikhoz volt köthető, de állítólag még mindig valamilyen módon vannak kapcsolatok köztük, és azt hozták ki, hogy a februári meglódulása Orbánnak a beszéde a bedobott ígéretek nyomán a Fidesz tudott erősíteni.
A Republikon is ezt hozta.
Egyébként a Tisza is, de nem annyira, mint a Fidesz. Még mindig a Tisza vezet valamennyire, de inkább szerintem maradjunk abban, hogy pariba vannak.
Hát azt hiszem, hogy 33-37
lehoztak. Ez olyan, tehát nem romlottak a számok e szerint a Fidesz számára, hanem kicsit javultak.
Ugye az iránytű intézet, amelyik mi ezt a Szerdai Népszavában publikálták, ami ugye egy különlegesség ennek a kutatásnak, az az, hogy 6600 fős volt.
Az nagyon nagy.
Az nagyon nagy, és három hónapon keresztül követték nyomon, tehát nem az a pillanatfelvétel, csak hogy most fölhívlak, és akkor mondasz valamit, hogy holnap kire szavaznál. Valóban, tehát, hogy amit mondasz, az nyilván így van, de az is érdekes, hogy korosztályosan nagyon betonozódott, becsontosodott a rendszer, tehát miközben a 30 év alattiaknál csak olyan 17-18%-on áll a Fidesz, a közben a 65 pluszosoknál úgy megmaradt ez az arány, csak fordítva, tehát, hogy ott meg a Tisza
nem tud
igazán erősödni, és a Fidesz ott még bőven őrzi ezt a 40 plusz
majdnem 50 százalékát,
és akkor a resztig gyakorlatilag a mi hazánk billeg ott a bejutásnál, úgyhogy
valószínűleg... De már a DK nem?
De a DK már aludol súrolja. Igen, hát ez most az idegek harca lesz, és itt simán ezek az 1-1 százalékok nagyon sokat számíthatnak.
Hát alapvetően szerintem a hangulat fog dönteni. Nem annyira az ígéretek, persze azok befolyásolják a hangulatot, pláne ha majd elkezdenek menni a pénzek a kiszemelt rétegekhez, célcsoportokhoz, az is befolyásolja, az is, hogy lesz-e háború, nem, az is, hogy emelkednek az árak, vagy letörtük már megint. Érdekes, hogy mindig nálunk kell letörni azokat az árakat, mert nálunk valamiért az árak nem emelkednek, ahogy mondta Orbán Viktor, nálunk emelik őket. A fenébe, hogy máshol nem akarják emelni, csak a szegény magyar népen akarják leverni, hát nem is értem, de ő se érti, de érti, csak tudja, hogy hogy kell a képünkbe hazudni. Szóval a lényeg az, hogy ezek a hangulatot alapvetően fogják befolyásolni, de hogyha az emberekben az marad meg, a többségükben, hogy mondhatsz nekünk akármit, ígérhetsz nekünk akármit, levéheted a birkózó szövőbe, vagy a birkózó szőnyekre a vírustól kezdve az árakig mindent, akkor is elég volt belőled, mert igaza volt a Majkának is, Bingisztánnak, meg Magyar Péternek is igaza van, akkor el lehet őket kergetni. Hogy ez mitől, hogy mi, szerintem ezt senki nem tudja, Orbán sem, Magyar Péter sem, de valahogy ez a közhangulat szerintem alapvetően döntő lesz, és nem annyira racionális alapokon, mint inkább a felhalmozódott érzelmek, dühök, csalódások, felháborodások nyomán. Elég lesz ez? Nem tudjuk.
Szerintem beszállt a kampányba Orbán Viktor is, ennyi történt, tehát amikor Magyar Péter Maxon pörög, meg ő is ugye beígért valamilyen népszavazást márciusra, megy ki nagyot tüntetni, valószínűleg azt érezték, hogy ez hát nyilvánvaló is volt, hogy nem fog beleférni, hogy Orbán Viktor Indiában van heteken keresztül mondjuk, hanem hazajön és elkezd arról beszélni, hosszú idő után egyébként először, hogy mi van az országában, és elkezd azoknak, akik rosszul érzik magukat most már harmadik éve, valamit legalább beígérni. Tehát ez történik, nyilván ennek a kampánynak lesz gusztustalan része majd bőven, lesz az a része, ami ez a Ukrajna uniós tagságáról szóló valamilyen szavazás, se konzultáció, se népszavazás, de nyilván egy olyan történet, ahol Orbán Viktornak többsége is így aztán igaza lesz, tehát erről akar beszélni, és lesz olyan része persze, hogy akkor még kinek tudunk valamit adni pénzt, igen.
Hát érdekes lesz azért ez a felmérés, hogy ez a nemzeti konzultáció, hogy mi a fene, most már igazából afelé ment, hogy ez a nemzeti konzultáció lesz technikailag azért ez. Akkor már azt mondom, hát úgy legyen kül, akkor legyen rendes népszavazás, akkor rendesen bizottsággal, mindennel, és akkor tudjuk meg, most én nem foglalok ebben állást, hogy pró vagy kontra, de akkor ha már így játszunk, akkor játszunk tiszta lapokkal, és ne az történje, hogy majd kijön az, hogy az élet értelme 98,4%, tehát hogy ennek aztán tényleg semmi értelme nem lesz a világon.
Hát köszönöm szépen, hogy itt voltatok. Köszönöm, hogy György Zsombornak, a Magyar Hang főszerkesztőjének, Selmec Jánosnak, Bolgár Györgynek. Itt a műsor vége. A műsor készítésében közreműködtek Lantos Dániel, Horváth Ádám, Bacsa Botond és Túri Lui. A hetes stúdió második részét megnézhetik a YouTube csatornánkon is, amire kérjük iratkozzanak fel. A szerkesztő Csernyási Judit nevében is köszönöm a figyelmüket. Minden jót!
A hetes stúdiót a Klubrádió közéleti politikai magazinját hallották.